Mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a Világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Zanzibár nevének hallatán mindenkinek felcsillan a szeme. Ez az egzotikus sziget Kelet-Afrika partjainál az egyik legkülönlegesebb úti célnak számít. Gyönyörű fehér homokos tengerpartok, pálmafák, érintetlen dzsungelek, gazdag kulturális örökség, különleges ételek. És aki mindezt szemtelenül jól ismeri, mai vendégünk Jakubonyi Sándor, idegenvezető utazási specialista. Mondhatom nyugodtan, mert jó párszor voltál Zanzibáron.
Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Valóban 1996-ban voltam először Zanzibáron, ha jól emlékszem. Aztán utána jó pár alkalommal és több éven keresztül megfordultam ott.
Idegenvezetőként? Vagy hogy kerültél oda először?
Vegyesen, tehát igen, idegenvezető is voltam. Még annak idején működött egy régi iroda, ami most már nem létezik. Tantúrának hívták, ez egy nagy olvasztó tégeje volt utána a szakmának, meg ebből forrott ki nagyon sok szakmabeli. És annak idején mi úgy utaztunk át Zanzibára, hogy ugyan Kenyába szafariztunk, és onnan repültünk át. De ez még nagyon a hős idők voltak, ez a 1996-os év, 96-98.
Milyen túrák voltak azok, ugyanaz most is egy zanzibári túra, mint akkor, vagy mit nevezünk klasszikus zanzibári utazásnak?
Nem, teljesen más volt. Akkoriban ugye még a térképre se került rá gyakorlatilag, nem, hogy valakinek a látóterébe kerüljön Zanzibár. Manapság meg abszolút a top listák csúcsán szerepel. Ehhez mérten sajnos, idézőjelben sajnos az én szememben a sziget maga is átalakult, sokkal jobban kiszolgálja most már a turistáknak az igényeit, mint annak idején tette.
Annyira így van ez, hogy idén először volt Magyarországról közvetlen charter. Ugye először, tehát nem volt régen tantúrás időszakban, nem volt charter.
Tantúrás időszakban nem volt, de aztán utána
volt.
Utána jó pár éven keresztül chartereztünk oda, szerintem 2009-10-ig.
Igen, de egy bő 10 éve már nem volt, tehát most van megint. Most volt megint, most épp befejeződött már, de most egy külföldi iroda indított chartert, és ezért is lett idén nagy sláger Zanzibár, mert viszonylag olcsón el lehetett jutni.
No, akkor beszéljünk Zanzibárról. Mi volt akkor a legnagyobb benyomás, amit tett rád a térség, a sziget?
Egy nagyon elvarázsolt hely volt annak idején Zanzibár, egyébként mind a mai napig az, de egy nagyon lelassult minden háta mögött, tehát hogyha tényleg aki annak idején utazó volt és eljutott oda, akkor biztos, hogy nem csalatkozott. Egyszerűen egy ilyen érdekes mixe magának Afrikának, magának az arab világnak, ugye nem is arab kultúra van ott valójában, hanem egy ilyen összemosott valami, amit ott szuahéli kultúrának hívnak. Ez ugye nem csak a nyelvet fedi, amit ott beszélnek, hanem az ételektől, a zenén keresztül, a építészeten keresztül mindenre rányomja a bélyegét. Tehát távol minden nyüzsgő, nyugati világ által támasztott elvárástól, ez volt annak idején Zanzibár. Nem voltak utak, gyakorlatilag emlékszem, hogy még ilyen fehér homokos földutakon jártam mindenhova, sétáltam egyik szálláshelyről a másikra kinn a tengerparton. Abszolút biztonságosnak mondható volt, mert vagy a sziget mi volt, vagy az iszlám kultúra, tényleg soha senkinek semmi atrocitása nem esett. Ugye ez azért Kelet-Afrika, ezt azért tudnunk kell. Ennek ellenére, hogyha bement az ember a fővárosnak számító Stone Town-ba, akkor találkozott egy igazi nyüzsgő Kelet-Afrikával.
Ma is így van, ma is találkozunk, tehát ma is ez nem változott, gondolom.
Az a része, ez nem változott, igen. Hát sokkal több lett a szálloda a tengerpartokon, a homokos utakra aszfaltburkolat került, nagyjából ennyi.
És azt mondd meg, mert sok esetben, mikor jönnek haza az emberek Zanzibárról, akkor panaszkodnak, hogy hát nem volt tengerpart, mert ugye elviszi a víz a tengerpartot. Ez hogy is van?
Ugye a Kelet-Afrikának a keleti részén vagyunk, egy szigeten található Zanzibár nyilván, ez kb. 38 kilométerre van a kontinenstől, és ugye ez gyakorlatilag egy megemelkedett korall szirt, egy korall zátony, ahol egyes területei megemelkednek, más területek azok lesüllyednek, ugye a fehér homokos tengerpart az pont ezeknek a korall élővilágnak a hozománya, ugye ezeket töré és aprózza el a hullámzás évszázadokon, évezredeken keresztül. Úgyhogy ez az, amit élvezünk így, mint a fehér homokos tengerpart, és tényleg egyébként olyan, mint hogyha liszten járna az ember, és ropog, mint a friss hó, és tényleg vakítóan fehér. Tehát Zanzibár az, amit így visszatérve az előző kérdésre, tehát Zanzibár, hogyha valaki egy paradicsomot képzel el magának, hosszú, benyúló pálmafákkal, sűrű, harapnivaló zöld buja növényzettel, iszonyat jó klímával, meleggel, nagyon meleg óceánvízzel, hihetetlen állatvilággal vagy élővilággal az óceánban, akkor ez Zanzibár. Ugye a kelet-afrikai partokról azt kell tudni, hogy a apály dagálynak a játéka az valóban érvényes, ugye ez 6 órás ciklusonként fordul meg, tehát 12 óra az egy teljes időtartam, tehát gyakorlatilag 6 órát elmegy a víz, 6 órát visszajön, 6 órát elmegy, 6 órát visszajön, így jön ki ugye az egy napunk. Ez mindig ugye a hold hónapokhoz igazodik, tehát mindig csúszásban van az előző naphoz képest, viszont itt Zanzibáron annyira nyilvánvaló az a jelenség, hogy akár a víz, akár az óceán 1,5 kilométer, tehát 1500 métert is eltávolodott, eltűnik gyakorlatilag ilyen a partoktól. Akkor sem tűnik el teljesen, ilyen buzgárokban ott marad az a nagyon-nagyon meleg víz, tengeri csillagokat, mindenféléket találott az ember, meg tengeri sünöket sajnos, úgyhogy óvatosan lépdesni, de gyakorlatilag, ahogy ez a 6 óra elmúlik, akkor elkezd visszafele húzódni. Fontos tudni, hogy Kelet-Afrika partjai előtt egy 2000 km hosszan egy korallzátony található, ez megtöri egyébként a hullámzást, tehát hogyha valami nagy hullám is közeledne, gyakorlatilag ezeken fennmarad, illetve egy ilyen természetes védőhálót képez, tehát elméleti síkon a nagyobb halak, mint szálpák, ilyesmik, azok nem jönnek be. De tudjuk, hogy ez sem mindig igaz.
Ez azt jelenti, hogy búvárkodni érdemes, nem?
Mindenképp. A világ, nem tudom, fejből 380 akárhány korallából egy ilyen kétharmad mindenképpen megtalálható ott Zanzibáron. De ahogy mondtam, ugye mivel meleg a víz, a korall viszont a 30 fok fölött itt nem kedveli, mert pedig itt 30 fok fölött is felmelegetett a víz.
Meg kicsi azért, nem?
Mert kicsi, így van, gyorsan felmelegíti, meg ugye amikor visszavonul az óceán, akkor ezekben a buzgárokban, ami megmarad, az viszont meg tényleg tűzforrórájon melegít, és utána, amikor jön ugyan a frissülés, akkor is már ezzel összekeveredve még mindig 30 fok feletti az óceánnak a hőfoka. Ezért érdemes ugyan búvárkodni, vannak pontok, ahol valamilyen csoda folytán mégis más marad a klíma, úgyhogy ezért itt az élővilág is ugyanúgy gazdag. De van például egy Memba nevű kis sziget, Zanzibárnak az észak-nyugati csücskénél, az kimondottan egy ilyen merülős búvár paradicsom, ahol rögtön az ember egy 15-20 méter függő korallfalba bukik, az alján meg ott alszanak a cápák meg a teknősök.
Ez most arra változott a partszakasz vagy a kiépítettsége az elmúlt évekhez képest?
Hát az én szememben sajnos igen. Tehát ahogy mondtam, hogy sokkal több szállás lehetőség van, nagy szállodák épültek. Eddig legalább a szállodák azok hatalmas nagy területen helyezkedtek el, igazi afrikai stílusú formájú épületeket formáztak, mintáztak. Van például egy ilyen makuti tető nevezetű elnevezés, ami gyakorlatilag ilyen fából eszkábált, hatalmas belmagasságú, nagy légáteresztő képességű tetőt jelent, amit egyébként pálmafának a leveleivel fednek le. Ezek voltak általában a szociális, mint recepció, lobby, étterem, bár, ilyesmiknek a mintái. Hát ezek sajnos kezdenek kikopni.
Ennek valószínűleg az az oka, nem, hogy Zanzibár épít a turizmusra, tehát gazdasági erőforrásként tekintenek rá, és ugye ebből a szempontból egy sajnálatos helyzet, hogy a beruházásokat nem tudja elkerülni.
Pontosan, igen.
Hát igen, csak azért az nem mindegy a helyi lakosságnak, hogy milyen életszínvonalról él, és a pénzt ezt meg a turisták hozzák.
Hogy fogadják egyébként a turistákat? Tehát milyenek a helyiek? Mikor találkozunk utazóként igazi
helyekkel? Muszlimok alapvetően, ugye?
Igen, vallásukat tekintve muzulmánok, most már azért elég régóta űzik ezt a szakmát, tehát így hozzászoktak a turistáknak, vagy a fehér embernek, ahogy ők nevezik, a muzungunak a jelenlétéhez. Ez a muzungu egyébként a szuahéliből származik, és izgő mozgó idegent jelent. Tehát néznek ránk, mint a egér a marsról, hogy mit akarunk. Ugye még mindig ez a lelassult életstílus jellemző Zanzibára, tehát ahogy nem tudom, Mediterrániumban menj állna, ez gyakorlatilag itt is megvan, még mind a mai napig.
Idegenekkel, amikor találkozunk, ők pozitívan fogadnak bennünket, esetleg ellenérzéseik vannak, illetve hát, hogy ők ugye a turizmusból élnek.
Igen, alapvetően abszolút pozitívan fogadnak bennünket, bár például a szomszédos országgal, Kenyával egyébként, mindig ezt szoktam mondani, vagy így vetem össze, hogy Kenyában, hogyha az ember a szállodában találkozik a személyzettel, akkor mindig széles mosoly, hatalmas nagy jumbo, ami ott a ottani üdvözlés, viszont hogyha kimegy az ember a szállodán kívül, akkor ugyanaz az ember már valószínűleg nem ilyen barátságos. Ehhez képest egyébként Tanzánia vagy Zanzibár, ez egy picit mérsékeltebben áll hozzá a turisták köszöntéséhez, viszont kvázi nem megjátszósan ugyanazt a szintet kapom kint is. Tehát, hogy nincs egy ilyen turisták meg a hotel millió keltette elvárás, amit ott az ottani személyzetnek teljesítenie kell, hanem egy normális átlag jókedvel fogadnak bennünket, de ugyanezt mi megkapjuk a falakon kívül is.
Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
És hogyha meguntuk a szállodákat, meg a szép fehér homokos tengerpartokat.
Amit nem ununk meg.
Igen, de ha mégis, akkor mit csináljunk? Te Stontánról már beszéltél, akkor mit lehet Zanzin csinálni még?
Zanzibar ugye önmagában nem nagy, nyilván egy sziget. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tetejétől az aljáig egy nap alatt simán átutazhatja az ember, felkeresve ezeket a szép, csodás, hófehér homokos tengerpartokat. Ebbe is egyébként a keleti oldal az, ami izgalmas. A nyugati oldal ott kevesebb, ott egy-két folton van jó part, vagy jó tengerpart. Átkirándulhat esetleg erre az említett Memba nevű szigetre, hogyha búvárkodni, vagy éppen snorkelezni szeretne. Van kimondottan olyan hely, szintén Membán, vagy éppen lent délen, Kizinkazi nevű helyen, ahova a delfinek járnak látogatóba, úgyhogy ha az ember elég korán kell, akkor valóban úszhat a delfinekkel. Ezek vadak, tehát hogy nem egy delfin.
És lehet azért úszni velük?
Igen. Tényleg határozott.
Úsztál velük te is?
Nagyon sokszor, igen. Nagyon sok jó élményem származik. Ebből igen, lehet tényleg a delfinekkel úszni, hatalmas csapatokba jönnek, nem lehet őket megérinteni egyszerűen valahogy. És úgy érzem, hogy már egy kicsit közelebb jutok, akkor mindig gázt adnak, és mindig elmennek előlem.
És egyébként konstatálták, hogy ott vagy, tehát,
igen,
hogy észrevesznek.
Sokszor, és... igen, uh-huh. Igen, mindig. Gyakorlatilag az történik, amit ők akarnak. Tehát, hogyha nem akarják, hogy ott úszom velük valaki, akkor egyszerűen elhagyják őket. Tehát tényleg az történik, amit ők akarnak. Van egy Jozanni erdő nevezetű rész a középtájékon, ott egyébként élnek majmok, hatalmas fákban. Tehát ott gyakorlatilag a Zanzibárnak, ugye ezt kell tudni, hogy a Zanzibárnak az ős növényzetét ott egyedül ebben a Jozanni erdőben lehet megtalálni. Tehát bármennyire szép is a pálma, a kókuszdió pálma, egyszerűen az nem egy natív növényzet, tehát nem az volt az eredeti növényzet, ez már sajnos vagy sem, de ez egy kultúrnövény igazából. Tehát ami maradt, megmaradt folt, az ott van, illetve van hozzá egy csaga nevezetű mocsár, ami mangrove mocsár ott azon a környéken. Tehát ez az, ami az eredeti. Itt elméleti síkon él még a zanzibári leopárd, de ezt senki nem látta. Van ugye az említett Stontán, ahol mindenképpen érdemes bekirándulni. Egy már UNESCO listára került világörökséget képező belvárosi rész, nagyon szűk, sikátoros utcákkal, gyönyörű, faragott arab, illetve indiai kapukkal, zegzugos az egész terület, nyugodtan lehet sétálni, mindenhol van valami kis bolt, kis árus, fafaragás, ez az
amaz. De hogy ilyen vegyes, mert ugye tudom, hogy indiaiak, ugye a Freddyék is Indiából menekültek, Freddy alatt Freddie Mercuryt értem, és arab hatás, hogy volt itt hol voltak itt az európaiak, a portugálok, meg a többiek nem nagyon foglalták ez az ibárt?
Hát arab, perzsa, szirindiai hatás alatt persze volt minden, és egy kereskedelmi központ is volt a sziget, igazából a fűszerkereskedelem miatt, és a rabszolgakereskedelem miatt,
ugye ez egy fontos momentum az ottani történelmnek valóban, tehát annak idején, valamikor a 12. század környékén érkeznek oda a sirázi arabok, ők hozzák magukkal az iszlám kultúrát.
Siráz?
Aha, Siráz, a régi Perzsiában, a mai Irán területéről. Ugye ők hozzák magukkal az iszlám kultúrát, ennek egyébként vannak emlékei is, a már említett Kizinkazinál van például a legöregebb mecset, ami kb. Erre a 12. századra datálható. Ugyanakkor ugye, mivel a kontinens meglehetősen közel volt, sőt valószínű, hogy annak idején egy nyakkal volt összekötve, tehát száraz lábbal át lehetett sétálni, persze ez még nagyon-nagyon régen lehetett, de valószínű, hogy ugye a kontinensen szemben lévő bantu eredetű népek, ők szintén csak benépesítették ezt a szigetet. És egyszerűen az iszlám, illetve ezek a sirázi arabok nem úgy kerültek ide, hogy ők mindenképpen át akarták volna mosni a kultúrájukat ebben, hanem egy szép ilyen kis, egy ilyen kapucsinós egyveleg alakult ki ebből. Mindenki felvette azt, amit úgy gondolt, hogy az neki jó. Ugye egész Kelet-Afrika partjainál megjelennek a portugálok, nekik elsősorban ugye a kereskedelmi útvonalakat szerették volna biztosítani, tehát nekik mindenképpen egy-egy kikötőhelyet kellett találniuk. Úgyhogy például, hát hogyha följebb megyünk, akkor ugye ott volt Mombasa, ott volt Malindi, ami ilyen kikötő lesz, vagy lejjebb volt egy Kilwa nevű hely, és végig-végig gyakorlatilag a Kelet-Afrika partjainál. Ugye ezt is kell tudni, hogy Afrikának a partszakasz az nem egy tagolt partszakasz. Tehát ott nagyon meg kellett küzdeni a mindenféle természeti viszontagságokkal. Éppen ezért nagyon vágyott minden egyes hajózó megkereskedő nép, hogy egy olyan helyet tudjon magáénak, akár csak egy kis helyőrség reményében is, ahol ő ugye tudja biztosítani a hajóinak az útvonalát. És ugyanígy egyébként Stone-Townban bent a fővárosban, ott van gyakorlatilag az öreg erőd, ami annak idején egy arab erőd volt, majd utána portugál erőd lett, aztán utána megint arab. Ahogy a Virág említette a fűszerkereskedelmet, ugye valóban Zanzibar lesz majd a központ, ez ugye a szegfűszegnek köszönhető. Jelen pillanatban is a világon a legnagyobb szegfűszeget adó terület ez Zanzibar, úgyhogy ha valaki olyankor látogat oda, amikor ez éppen érik, akkor valóban ennek a szegfűszegnek a jellegzetes illata lengi be az egész.
Ez milyen szigetet. Növény ez a szegfűszeg? Hogy kell elképzelnünk egy szegfűszeg ültetvényt?
A szegfűszeg az egyébként molokkákról származik. Molokkák, ez Indonéziának egy szigete volt, valószínűleg onnan származik az első ős szegfűszeg. Majd utána ugye, ahogy a portugálok megszerzik ennek a kereskedelmét, gyakorlatilag az összes többi szigeten kiírtják, tehát felégetik az ottani szegfűszeg ültetvényeket, ezt az egyet hagyják meg, pontosan azért, mert annak idején, aki szegfűszeggel kereskedett Európában, az tudta, hogy még a felmenői is jól fognak élni, ugyanis ugyanannyit kellett aranyban adni érte, amennyi a szegfűszegnek volt a súlya. Wow. Tehát egy az egybe váltották a szegfűszeget. Uh-huh. Egy csomó jó tulajdonsága vagy hatása van, a fogfájástól kezdve a szédülésre, a medőségre, a náthára mindenre használják.
Paraziták ellen, gombák ellen.
Úgy tűnik többet tudszunk.
És hogy néz ki az ültetvény?
Maga az ültetvény, ugye ez egy fánterem a szegfűszeg, viszont a szegfűszeg fa az nem egy ilyen óriás nagy fa, tehát egy ilyen 15-20 méter magas, de mindenképpen fa, tehát nem cserje. És a oszmán szultán lesz az, aki majd szegfűszeg ültetvényt fog alakítani ki Zanzibáron, ami annyira beletenyerel tök véletlenül ebbe az egész dologba, hogy gyakorlatilag tehát minden csillagállás, meg minden földrajzi adottság a legjobban kedvez a szegfűszegnek Zanzibáron. Úgyhogy hihetetlen termés lesz belőle, meg hihetetlen ültetvények kerekednek hirtelen, azonban ugye lesz egy probléma, hogy az arabok nem túl serény nép, ezért ők viszont nem szeretnek a szegfűszeg ültetvényen dolgozni. Viszont a szegfűszeg ültetvényt ugye le kell szüretelni, ezeket a kis kalapács vagy szegformájú, hiszen erről kapta a nevét, szegformájú kis rügyeket gyakorlatilag úgy kell letépdesni, hogy az ember ne bántsa a virágnak vagy a növénynek a többi részét, különben akkor ugye nem fog teremni. Tehát ez egy kézi munka gyakorlatilag. Úgyhogy erre ugye neki hamarosan munkaerőre kellett szert tennie. És az iszlám vallás maga tiltja az azonos vallásúaknak a kényszer, azaz rabszolga munkára fogását, ezért neki importálnia kellett munkaerőt, akiket erre a kényszer munkára fog majd tudni
alkalmazni.
Ugye így jönnek a képbe azok, hogy utána az arab kereskedők, azok már nem csak szegfűszeggel fognak kereskedni, hanem élő munkaerővel is. Ugye itt a 1800-as éveket írjuk, sajnos utána a történelem során Zanzibar az majd a rabszolgakereskedelemnek is a központjává fog változni. Ugye Afrikát meg lehet felezni keleti meg nyugati részre, és itt ezen a területen tehát csak a keletről elhurcolt rabszolgák fognak majd eladósorba kerülni. Ugye részben az itteni ültetvényeken használják őket, részben pedig Arábiába mennek az ottani ültetvényekre. Ugye most már lecsökkent a kereslet valószínű a...
Most már azért nem egy arany, egy...
A fűszer irán, tehát nem egy az egy az egybe váltják, de igen, mind a mai napig ő adja a legtöbbet a világnak szegfűszegből.
Van-e más, amit Zanzibáron termelnek, termesztenek?
Minden, a vaníliától kezdve a fűszersziget, tehát nem véletlenül fűszersziget. Tényleg annyira jó a klímája, ugye az egyenlítőtől vagyunk egy 2 fokra gyakorlatilag, annyira jó klímája van, hálás klímája van, hogy szó szerint az ember minden elköp megtere. Egy magot, és abból holnap már egy növény sarjad. És hogy megy az ember így a vidéken, a Zanzibáron, akkor szépen látszik, hogy a helyi embereknek a kis háztályi kis kertje, az szépen szintezéssel meg van művelve, tehát alul vannak ugye a gumósfélék utána, azok, mint egy citromfű, ami csak abban a régióban terem, aztán mondjuk egy kardomon egy picit már följebb nyitja a növény a növényzetét, aztán utána vannak ugye a cserjések, vagy éppen van a papaja, aztán utána pedig a mangófa fölött meg ott tornyosulnak a kókuszdiópálmák.
És ha már fűszerek és gyümölcsök és zöldségek, mit tegyünk Zanzibáron?
Minden, tehát a szuahili, tehát Afrikának igazából jó konyhája úgymond nincsen, mert általában ami a helyi népi eledel, azok mindig sült húsok, amihez éppen a helyiek hozzájutnak. És ezt a sült húst eszik akár ugálival, ez a helyi puliszka kása, nem túl finom a európai ízlésnek, vagy pedig rizssel. Esetleg egy pici hal még kerülhet itt ott az asztalra, amit éppen tudnak cserélni, vagy éppen ami kéznél van. Viszont a szuahili kultúrával gyakorlatilag bejött a helyi konyhaművészetbe is egy ilyen kicsit így az indiaira, de annak is ez a pörköltes, zaftos kókusszal készített, nagyon fűszeres, vagy éppen enyhén fűszeres, de mindenképpen fűszeres körés étel, és ez viszont már egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó finom egyveleget képez. Illetve Stone-Townban van egy Foradáni kert nevezetű rész, ez egy park, ahova miután 6.30-kor leesik a napkorong, akkor kijönnek a helyi lacipecsenyések, és akkor azok éppen a napi fogást, a legfinomabb, nem tudom, rákokat, homárt, halakat, mindent ott a helyszínen ott sütnek.
És azt így az utcán lehet enni? Tehát mennyire európaiként, mennyire veszélyes, vagy gáz, vagy nem gáz?
Hát szerintem csak fertőtlenítés kérdése a dolog.
Jó, tehát sok pánik.
Mivel fertőtlenítünk? Zanzibáron mivel fertőtlenítünk?
Afrikában mindig gin tonicra szoktam esküdni. Ugye az angolok annak idején, már ugye olyan uralom is volt ezen a térségen, tehát ők azért jól bevitték, hogy ezeket a hosszú italokat kell inni, tehát mondjuk egy gin tonic.
Mikor utazzunk, annyit még gyorsan mondjunk el, így a műsoridőnk vége felé.
Mivel egyenlítői, tehát ott ugye elsős évszak élet, tehát két szezon van, két évszak van, ez az esős meg a száraz, mind a kettőből van rövidebb, van hosszabb, és amit mi magyarok szeretünk, ugye ez valamikor a december 15 környékétől egészen március kora végéig gyakorlatilag érdemes oda eljutni, utána ugyanis megjelennek az esők. Ugye mindig az esős meg a száraz évszak váltakozása, az mindig a napfordulóknak az időpontjához esik. Tavaszi napforduló, őszi napforduló, arra rászámolva két hetet gyakorlatilag megjönnek az esők.
No, hát akkor lehet tervezni a következő zanzibári utazást. Reméljük, hogy sikerült kedvet csinálni hozzá. Jó kis mozaikot kínáltunk itt a hallgatóknak. Ez volt a mai Világjáró magazin. Érdemes velünk tartani minden kedden. Mi itt leszünk és mesélünk tovább.
Ez volt a Világjáró magazin. Friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal és persze személyes kalandokkal. Világjáró magazin. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.